Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Legelőször szeretném megköszönni a felkérést a Minden Tudás Egyetemétől, hogy előadást tartok Önöknek az olvasásról. Nagyon örülök, hogy részt vettek ebben a remek kezdeményezésben. A magyar líra rendkívül gazdag a nyugalom leírásában. A komp pihen, benne alszik a sötétség, szendereg a robogás. Itt a képen látható villamos is élénken el tudjuk képzelni, ahogy robog a körúton, csilingel, és este, mikor betér a remízbe, megnyugszik, és összesen már csak egy egészen picike halt csöngetés hallatszik. Élénken el tudjuk képzelni a villamos vezetőt is, aki egész nap dolgozik, és este lefekszik aludni, hasonlóan egy fizikushoz, vagy egy hosszú távfutóhoz, és mozdulatlanul tölti az egész éjszakát. Az igazi kérdés azonban az, hogy pihen-e ilyenkor az agy? Hasonlóan a testhez, csökkenti a működését, egyre kevesebbet dolgoznak az idegsejtek, vagy éppen ellenkezőleg valami egészen más aktivitásba kezd, egy olyanban, amit nappal nem tud végrehajtani a zavaró tényezők miatt, és éjszaka tovább dolgozik a mi kedvünkért valami eddig nem ismert folyamat érdekében. A nyugalom és az idegrendszer megismerésének kapcsolata különös módon egy hadszíntéren kezdődik a 19. században, Jénában, ahol egy fiatal lovastisztel Hans Bergerrel megbakosodik a lova, leveti hátáról, és pont úgy esik, hogy egy lóvontatta ágyú elé zuhan. Nagy nehezen sikerül megállítani az ágyút, hogy Hans Bergernek semmi baja nem lesz, föl kell leporolja magát, hazamegy. Ott van azonban a legnagyobb megdöbbenésére a nővérétől egy sürgöny várja, amiben ez áll. Drága Hans, ugye nem esett semmi bajod? Olyan rossz érzésem volt. Hans Berger ez a véletlen összeállás, a dolgok ilyen véletlen egyezésre annyira megdöbbentette, hogy elhatározta, hogy megpróbálja kideríteni, hogy hogy lehet az, hogy több kilométerre lévő agyak vagy idegrendszerek tudnak beszélgetni egymással. Úgyhogy fogta, és először csak titokban a pincéjében, saját magán, illetve a szolgáján kezdte a kísérleteket, fém elektródokat helyezett a koponyára, és csodák csodája valóban elektromos jeleket vezetett el. Ezek az elektromos jelek nagyon kicsi amplitúdújak voltak, úgyhogy az hamar kiderült, hogy ezzel nem tudnak beszélgetni több kilométer egymással az különböző idegrendszerek. Másrészt nem is nézték nagyon normálisnak, úgyhogy 20 év eltelt, mire publikálni engedték ezeket az eredményeket, látható az ábrán, hogy csak 1929-ben jelent meg az első közlemény. Hans Berger azonban megfűnett egy nagyon-nagyon érdekes jelenséget a pacienseim. Itt a következő képen egy agy látszódik, hosszában elmetszve, és ezen az agyon három elektródát láthatunk. A három elektróda közül kettő az agy hátsó területén van, ahol most már tudjuk, hogy a látásért felelős központok vannak. Hans Berger, ha megkérte a páciensét, hogy csukja be a szemét, akkor ezeken az elektródokon érdekes, rendezett hullámaktivitás jelent meg, aminek a frekvenciája 8-12 Hz volt. Ha kinyitotta a szemét, a személy, akit használta a kísérleteihez, ez az aktivitás rögtön elmúlt, és rögtön ismét megjelent, hogyha becsukta. Ha belegondolunk, akkor ez egy különleges jelenség, hogyha egy ingert megvonunk az idegrendszertől, akkor valamiféle egészen különös ritmikus aktivitásba kezd. Kérdés azonban, hogy levonhatjuk-e azt az általános következtetést, hogy a nyugalom az mindig együtt jár egy ritmikus aktivitással, illetve ha valamiféle inger ér bennünket, akkor ez a nyugalom ez elmúlik, és vele együtt elmúlik a ritmikus aktivitás is. Természetesen az, hogy becsukjuk a szemünket, az nem egyenlő még az alvással. Az idegrendszer és a test számára is az igazi nyugalom az alvás. Mint a mellékelt képen látszik, az alvás az egy hatalmas hajtóerő számunkra, és hogyha megfelelően álmosak vagyunk, akkor a legkülönbözőbb helyzetekbe el tudunk aludni, mint itt a képen a tokiói állatkertben, ez az apuka és a kisfia. És valóban az alvás olyan erős hajtóerő, amelyik erősebb az evésnél, ivásnál, szexnél, hogyha nem alkalmazunk megfelelő alvószereket, egy-két nap után senki nem képes ébren maradni. Felmerül a kérdés azonban, hogy miért alszunk egyáltalán. Van-e valami anyag, ami fölhalmozódik bennünk az ébrenlét során, ami káros és el kell takarítani? Vagy éppen ellenkezőleg valami anyagot lebontunk az ébrenlét során, amit az alvás során föl kell építenünk? Tehát mi az, ami igazából az alvást motiválja? Hasonlóan fontos kérdés azonban, hogy miért nem alszunk? Arany János, amikor a Toldi negyedik énekében leírja, hogy Toldi miért nem alszik, akkor négy okot sorol föl. Ebből az első a szúnyog, a második a szúrós nád, a harmadik a csörtető vadak, és a negyedik, amit ő is legfontosabbnak nevez, az Toldi Miklósnak a nagy baja. Na most a mai embert általában az első és a negyedik zavarja legjobban, az első elemmel viszonylag jól tudunk védekezni szúnyoghálóval és szúnyogriasztóval. A negyedik azonban továbbra is a leginkább zavarja éjszakai álmunkat. Tehát a mindennapokban megélt gondok, problémák jelentik a legfőbb okot az álmatlanságra. Most kérem, az álmatlanság az nem tréfa dolog. Csak Amerikában egy év alatt körülbelül 100 milliárd dollár veszteséget okoz az álmatlanság az amerikai gazdaságnak. Ezek összetevődnek az rosszul alvó emberek okozta balesetekből, munkahelyi balesetekből, de az álmatlanság nagyon gyakran társul legkülönbözőbb neuropszichiátriai betegségekkel, nem csak okozatként, hanem okként, tehát ezek maguk ki tudnak váltani például depressziót, ami szintén rendkívül káros a társadalomra. Tehát nem mindegy, hogy ki fogjuk-e tudni deríteni azt, hogy mi okozza az álmatlanságot, és tudunk ellene valamit tenni. Miért keresik az idegrendszerbe az alvás és az álmatlanságra a választ? Ha belegondolnak, az alvás feltehetően vadon élő állatok között alakult ki, ahol az alvás nem előnyös az élőlény számára, hiszen állandó veszélynek van kitéve. Tehát, ha az evolúció során ez mégis kialakult, akkor valami olyan előnyt kellett jelenteni az idegrendszer számára, amit az éberlét során az idegrendszer nem tudott biztosítani a szervezet számára. Hogy mi a kapcsolat az alvás és az idegrendszer között, azt a mai napig leginkább hasonló módszerekkel, EEG, az elektroencefalogramnak a rövidítés az EEG, EEG-vel vizsgálható. Ezek lényegében nem sokat változtak Hans Berger óta. Mindössze az elektródok száma növekedett, amit a koponyára tesznek a kutatók, illetve az orvosok, mert most akár 256 lehet, és minden egyes elektród az elektróda alatt elhelyezkedő idegrendszeri terület aktivitását rögzíti. Itt ezen a képen például 5 elektródról elvezetett jel látható, a koponya 5 különböző területéről. Felmerül a kérdés azonban, hogy ez az EEG jel, ez tulajdonképpen hogy keletkezik? És mi az, amit mérünk ilyenkor? Ismét visszatérünk erre a hosszant irányba elvágott agyra, amire ráhelyeztünk különböző idegsejteket, ezek a idegrendszer legfontosabb serkentő sejtei, a piramissejtek, itt természetesen fel vannak nagyítva. Ezek a sejtek az agy külső részén elhelyezkedő agykéregben találhatók. Abban az esetben, hogyha egy-egy ilyen idegsejt, amelyik önmagában egy-egy kis elektromos forrás, nem szinkron működik az összes többivel, akkor az általa generált kis jel az nem tud összeadódni, és így a koponyán elvezetett jel az egy kis amplitúdójú, tulajdonképpen kevéssé rendezett vonal lesz. Abban az esetben viszont, hogyha az idegsejtek valamilyen mechanizmus során szinkron kezdenek el működni, akkor ezek a kis töltések tulajdonképpen, amiket képviselnek, összeadódnak, és ezáltal a koponyán elvezethető jel egy nagy amplitúdó jel lesz. Na most, ha ezek mellett még a sejtek ritmikus aktivitást mutatnak, akkor ennek megfelelően egy nagyon szép ritmikus mintázat figyelhető meg az EEG jelen. Most, ha még jobban kizumolunk ezen a képen, akkor rögtön látható, hogy bizony az egyik állapot az éber, a másik pedig az alvó állapot. Tehát megállapíthatjuk, hogy ha globálisan nézzük az egész agyra tekintve, akkor az alvás egy rendezettebb állapot, úgy tűnik, hogy az alvás során valami folyamat összerendezi az idegsejtek aktivitását. Tehát az alvás során csend és aktív periódus váltakozik, míg az éberlét során folyamatos aktivitás tapasztalható. Feltetik a kérdést természetesen, hogy az alvás során vajon végig ez a lassú oszcilláció látható, egyébként ez sokkal lassabb, mint amit Hasberger vezetett el, ez körülbelül fél egy herces, ez az oszcilláció frekvenciája. A válasz az, hogy ez a lassú oszcilláció nem az egész alvásra jellemző. Valószínűleg sokan önök közül láttak már ilyen úgynevezett hipnogramot, ami azt írja le, hogy milyen alvási fázisokon megyünk keresztül az alvás, egy éjszakai alvás során. Két jelentős különböző alvástípus különböztetünk meg, az egyik a gyors szemmozgásokról nevezett REM, a másik pedig a non-REM, vagy lassú hullámú alvás. Lehet látni, hogy a kettőnek egy 8 órás alvás során a kettő ciklikusan váltakozik, tehát REM és non-REM szakaszok váltakoznak. Az előbb elvezetett jel a non-REM szakaszra volt jellemző. Két nagyon fontos tulajdonsága van még ennek a lassú hullámú aktivitásnak. Az egyik az, hogy akárhány elektródot fölteszünk a fejre, ha az ember ebbe az állapotba kerül, akkor minden elektródon elvezethetjük ezt a jelet, tehát az egész agyunk szinkron ebbe a lassú hullámú aktivitásba kerül. A másik egy még érdekesebb dolog, hogy hasonlóan tulajdonképpen, hogy a testünk megéhezik, az idegrendszerünk is az éberlét során elkezd megéhezni ezekre a lassú hullámokra. Tehát, ha nem alszunk eleget, vagy direkt ébren maradunk, akkor az idegrendszer mindenképpen visszapótolja ezeket a lassú hullámokat, akár az alvás ciklus többi szakasza rovására is. Tehát úgy tűnik, hogy minden nap az idegrendszernek valamennyi lassú hullámra szükség van. Természetesen az agyunk az nagyon sokféle részből áll, és ez igaz az agykéregre is, különböző lebenyek találhatók rajta, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy vajon minden agyterületnek egyforma szüksége van erre az alvásra, erre a lassú hullámú alvásra. A kutatók úgy próbáltak meg erre válaszolni, hogy megnézték, hogy hol a legintenzívebb ez a lassú hullámú aktivitás. És kérem, azt találták, amit ezen a kis kerek színes ábrán láthatunk, ez most itt egy fej fölülről, tehát nem oldalról, ez itt az orra, és ez a két füle. Azt látjuk, hogy a melegebb, élénkebb színek mutatják az intenzívebb, lassú hullámú aktivitást. Azt látjuk bizony, hogy itt ezen az első részen, tehát a homloklebenyi rész fölött sokkal intenzívebb az a lassú hullámú aktivitás. Na most, ha ugyanezt a pácienst nem hagyjuk 40 óráig aludni, és megnézzük azt, hogy melyik az a terület, ahol legjobban visszapótlódik a lassú hullámú aktivitás, akkor azt látjuk, hogy nem csak, hogy itt a legintenzívebben, de a visszapótlás is itt történik legintenzívebben, a homloklebenyben. A jelek tehát arra utalnak, hogy minden területnek szüksége van a lassú hullámú alvásra, de valamiért ennek az úgynevezett homloklebenynek, amit az embernél ilyen nagyon nagyra nőtt, azért ilyen szép magas a homlokunk az emberősökhöz képest. Tehát valamiért ennek a homloklebenynek különlegesen fontos szerepe van, különlegesen igényli ezt a lassú hullámot. Mi is a feladat ennek a homloklebenynek? Hogy ezt megértsük, vagy elkezdjünk legalábbis ebbe az irányba mozogni, be kell mutassam a következő szereplőnket, aki egy vadnyugati vasútépítő munkás, nevezett Phineas Gage. 1848. szeptemberét írunk, szeptember 13-án az a pályaszakasz, amit kijelöltek, hogy az vasutat kell építenie, az teli van sziklákkal, ezért robbantania kell. Na most akkoriban úgy ment a robbantás, hogy furtak egy lukat, beletették a robbanószert, homokkal föltöltötték a lukat, majd egy nagy vasrúddal ledöngölték. Phineas Gage pillanatnyi figyelmetlensége miatt elfelejtette a homokot beletenni, és elkezdte döngölni a robbanó szerkezetet simán a vasrúddal, aminek ennek következtében föl is robbant, és a vasrúd, mint egy rakéta, átröpült a fején. Úgyhogy alul bement, fölül ki is jött. Na most a legtöbb emberben nyilván meg is halt volna, de Finázgésnek valamiért hihetetlen robosztus szervezete volt, úgyhogy se ebbe a seblázba nem halt meg, hanem fölépült. Tavaly előkerült a fényképe, itt látható a nevezetes vasrúddal, amit így fog, és hősiesen pózol vele. Mint a kép mutatja, a fél szemét elvesztette, de ez még mindig igen kicsi kár ekkora baleset után. Finázgés visszatért a munkahelyére, azonban a munkatársai döbbentek látták, hogy ez a Phineas Gage, ez már nem az a Phineas Gage, akit őt megismertek. Phineas Gage korábban egy megbízható, precíz ember volt, a főnökei nagy jövőt láttak benne, rábíztak komoly feladatokat. A baleset után Phineas Gage-re semmit nem lehetett rábízni. Mindent elvállalt, és semmit nem hajtott végre. Gyerekes vágyai voltak, és hogyha nem engedték, hogy ezt kielégítsék, akkor hisztériás rohamot kapott. Egyáltalán nem lehetett kiszámítani a viselkedését. Már nagyon korán, a 60-as években, úgyszállt 60-as éveikben levonták azt a következtetést, hogy valószínűleg az agyi károsodás okozta Phineas Gage-be a viselkedésváltozást. Néhány évvel ezelőtt amerikai kutatók megszerezték Phineas Gage koponyáját, és háromdimenziós módszerek segítségével rekonstruálták a vasrudat, ahogy átrepült a koponyán, és hát nagyon jól megfigyelhető, valóban a frontális kérgen, tehát ezen bizonyos homloklebegyen keresztül hatolt át a vasrúd. Ez a Phineas Gage esete, illetve sok más eset azóta egyértelműen bizonyította, hogy valóban a homloklebeny a leginkább emberi tulajdonságok, a tervezés, a logikus gondolkodás és a kiszámíthatóságnak a székhelye. Most próbáljuk összetenni ezt a három információt. Tehát egyrészt a homloklebeny igényli legjobban a lassú hullámú alvást. Másrészt, hogyha nem alszunk, akkor pontosan ezek a funkciók nem működnek. Egy kialvatlan éjszaka után hihetetlen nehéz fókuszálni valamilyen feladatra, és hogyha fölbosszantanak meg bennünket, nagyon-nagyon ingerlékenyek tudunk lenni. Tehát úgy tűnik, hogy a lassú hullám megvonás legjobban a homloklebent érinti, és tulajdonképpen valamennyire működésképtelené teszi, egy álmatlan éjszaka után olyan vagyunk, mintha a fejünket átlőtték volna egy vasrúddal. Eddig még nem számoltam el önöknek azt, hogy mi lehet ez a funkció, ami hiányzik, ami kiesik, amire éhes az idegrendszer. Erre vonatkoztatva számos hipotézis látott napvilágot. Amelyiket most legtöbb adat támasztja alá, az az, hogy az alvás során tulajdonképpen a nappal begyűjtött információk rendezése történik. Képzeljenek el egy irodát, ez itt az agy, aminek van rengeteg ablak ajtaja, ahol rengeteg információ dől be. A nap során hihetetlen sok ember rohangál bent kint, és a benti irodisták próbálják a rengeteg információt elhelyezni valahova, de hát nagyon-nagyon gyorsan jönnek az információk, lecsapják csak ide az asztalra, mindenhova. Némelyikre rájutnak egy pecsétet, hogy ez lehet, hogy fontos, de hát nagyon hamar rákerül egy csomó más. Na végre este van, becsukják az ajtót, ablakokat, és akkor bent az irodisták egy ilyen nyugodt, körülbelül 1 perces tempóval, egyszerre, szinkron, elkezdik teszegetni a papírokat. Megnézik, ami nem fontos, azt bedobják a szemétbe. Ami fontos, azt beteszik egy ilyen dossziéba, és fölteszik egy olyan helyre, ahol remélhetőleg emlékezni fognak rá, hogy hol van, és legközelebb is megtalálják. Tehát a hipotézis az az, hogy azok az információkat, amiket nappal megtanulunk valamennyire, egyszerűen rögzülnek bennünk az éjszaka során. Az idegtudósok szeretnek mindent elnevezni, úgyhogy ezt a folyamatot is elnevezték konszolidációnak. Ez nem annyira fájdalmas, mint a gazdasági konszolidáció, mert az agybeli konszolidáció során tulajdonképpen semmit nem kell csinálnunk. Pont ez a lényege. Tehát a konszolidációnak az a lényege, hogy egy megtanult idéglenes memórianyom, anélkül, hogy bármit csinálnánk, bármit újra gyakorlatoznánk, egyszerűen átalakul tartós memórianyommá, pusztán az idegrendszer spontán aktivitása alapján. Tehát a hipotézisünk szerint ez a konszolidáció történne éjszaka. Na most van erre kísérletes bizonyíték. Ugye ez arra utalna, hogy valamit megtanulunk este, és másnap reggel fölkelünk, és jobban tudjuk. Van erre igazolás? Hát kérem, Itt először egy nagyon egyszerű motoros memória kísérletet mutatok be. A pácienseknek egy kicsi billentyűzeten meg kell tanulni egy megfelelő sorrendben mozgatniuk az ujjukat, 4, 2, 3, 1, 4. Ez gyakorlatozik 4-5 percig. Majd megnézik, hogy fél perc alatt hányszor tudják helyesen eljátszani ezt a szekvenciát. A következő hisztogramon jól látható, hogyha megpróbálják a tanulás után, akkor a páciensek 21-szer tudták helyesen eljátszani. Ez volt reggel 10-kor, amikor gyakorlatoztak. Este 10-kor is őt megpróbálták, látszik, hogy nem nagyon tudják, tehát semmiféle javulás nem történt a nappal 12 óra alatt. Na most lefekszenek aludni, nyilván semmit nem csinálnak, nem tudnak éjszaka billenteni, fölkellek reggel 10-kor, és csodák csodája, sokkal többször tudják helyesen eljátszani ezt a szekvenciát. Természetesen mondhatják azt, hogy ez biztos azért van, mert itt még egyszer elgyakorolták, és emiatt megy nekik jobban. Erre gondoltak a kutatók is, hogy elvégeztek egy kontrollkísérletet. Ebben megtanulták az egyik reggel, aztán egész nap semmit sem csináltak, így kellett üljenek egy székbe, támozit néztek, lefeküdtek aludni, és enélkül, hogy este még egyszer elgyakorolták volna, így is másnap jelentős teljesítményfokozódás következett be. Ez egyértelműen arra utal, hogy az alvás során valóban történik memóriakonszolidáció. Van ebbe a lassú hullámnak, alvásnak szerepe? Hiszen ez a teljes alvásra vonatkozott eddig. A következő, szintén motoros memória kísérletben a kutatók azt vizsgálták meg, hogy az a terület, amit nappal használunk, az vajon intenzívebb lassú hullámú aktivitást mutat-e a rákövetkező éjszaka. Most egy újabb területet kell önöknek bemutatni ezen a kis kerek fejen, még mindig itt az orra és a két füle. Itt ezen a középső területen vannak a motoros területek, amelyek a mozgást irányítják, és mint szemmel látható, ezen a területen nőtt meg a lassú hullám intenzitása, tehát valóban az a terület, amit nappal használok, éjszaka fokozottabb lassú hullám aktivitást mutat. Persze mondhatnák, hogy az igazi bizonyíték az lenne, hogyha tudnánk lassú hullámot indukálni, és ezzel jobban tudnánk tanulni. Azért valószínűleg minden egyetemista is erre vágyna. A helyzet az, hogy a kutatók ezt is megoldották. Nemrégen kifejeztettek egy nagyon új, ügyes berendezést, amit transzkraniális mágneses stimulátornak, vagyis TMS-nek hívnak. Ennek a lényege az, hogy mágneses indukció segítségével pici fokális elektromos áramot tudnak indukálni, és ezzel ki tudnak váltani lassú hullámokat. Pontosan ugyanolyanokat, amik éjszaka keletkeznek bennük. Tehát most már nem is kellett más kísérlet, lefeksz, valamit tanul a páciens reggel, utána a lassú hullámú aktivitás során oda teszik a fejem elé ezt a kis ketyerét, lassú hullámokat indukálnak, és másnap reggel megnézik, hogy vajon több dologra emlékszik-e, mint azok a páciensek, akiket egyébként szintén stimuláltak, csak nem olyan mintázattal, amelyik lassú hullámot tud generálni. És nézzék meg, a lassú hullámmal kezelt páciens a sokkal több szópárt tudott felidézni azok közül, amit az előző este tanult. Tehát valóban úgy tűnik, hogy a lassú hullám stimulálásával jobb memória teljesítmény érhető el, hogy ebből mikor lesz valóban olyan, hogy az egyetemista könyvfejet ezt teszi a párnál, azt még nem tudom, mert ez egy elég drága masina. A lényeg az, hogy levonhatjuk azt a következtetést, hogy valóban a lassú hullámnak valószínűleg fontos szerepe van a memória kialakításában. Van azonban itt egy trükk, amit én eddig egy kicsit elhallgattam, és nem beszéltem róla. Ha visszatérünk egy kicsit előbb említett irodai hasonlatunkra, ugye ébrenlét sován, amikor nincsenek ezek a globális ritmusok, azért nincsenek, mert folyamatosan érnek bennünket az ingerek, és ugye minden idegrendszeri terület, a látás, a hallás azzal foglalkozik, hogy ezeket a folyamatos ingereket földolgozza. Na most alvás során viszont ugye minden ilyen működik, nem működik, működik, nem működik. Tehát egy teljesen más idődimenzióba dolgoznak az idegsejtek. Hogyan lehet akkor az, hogy amikor a éberlét során egy teljesen más idődimenzióban megtanulunk valamit, azt egy ilyen lassú hullámú aktivitás az tartósan be tud vésni. Hát kérem, itt nincsen nagyon időm a részletekbe elmenni, de ez egy nagyon izgalmas kutatási terület. Kiderült az, hogy az alvás során az idegrendszer képes játszani az idővel. Tehát előfordul az, nem is kevésszer, hogy ez alatt a lassú hullámú alvás alatt az idegrendszer visszajátsza pontosan azt, ami megtörtént az előző nap során, de úgy, hogy az időben 30-szorosára összenyomra. Tehát mondjuk egy 1 másodperces ablakban annyi idő lezajlik, mint amennyi 30 másodperc alatt zajlott az előző éberlétbe. Tehát ilyen módon képes lehet arra, hogy összefogja egy hosszabb aktivitást egy rövidebb aktivitásra. Remélem, most már kellőképpen fölkeltettem az érdeklődést az iránt, hogy megpróbáljuk kideríteni, hogy mégis hogyan keletkezik ez a ritmikus aktivitás, és hogy lehet az, hogy az idegsejtek szinkron elkezdenek működni. Hát kérem, eddig pusztán az agykéregről szóltunk, amelyik valóban egy ilyen gyönyörű tekervényzet mintázattal körbeveszi a teljes agyunkat, és hát mindegy 20 milliárd idegsejt valóban az evolúció egyik csúcsa, és az összes gondolkodás, észlelés, szép érzet mindennek a székhelye. Azonban érdekes módon ez az agykéreg ez nem tud működni önmagába. Először is nem kap információt közvetlenül a külvilágtól. Minden információ a szaglás kivételével egy kéreg alatti struktúrán keresztül, amit talamusznak hívnak, ezen keresztül jut el hozzá. Ez egy hűséges relé, amelyik közvetíti a külvilág információit. Minden egyes agykéri terület összeköttetésben van egy talamikus területtel, és ezek nem tudnak egymás nélkül működni. Ha megsérül egy talamikus terület, akkor a hozzá kapcsolt agykéri terület sem tud működni. És ugyanezt csinálják alvás közben is. Tehát alvás közben a talamusz és az agykéreg egyszerre kerül ebbe a bizonyos aktív állapotba és inaktív állapotba. A talamuszba a szívhez hasonló ritmus generáló mechanizmusok működnek, amelyek lehetővé teszik, hogyha minden ingertől elvágjuk, akkor önmagában elkezdi generálni ezeket a ritmusokat. Tehát a talamusz és az agykéreg együttműködése eredményezi azt, hogy amikor az agyunk nyugalomban van, elvágjuk magunkat a külvilágtól, akkor saját belső ritmusa szerint kezd el működni. Ha becsukom a szememet, betapasztom a fülemet, attól még nem fogok elaludni rögtön. Tehát nem számoltam még azzal, hogy milyen folyamatok vezetnek ahhoz, hogy végül is alszunk, vagy ébren vagyunk. Mi állítja át az idegrendszert erre a ritmikus működésre? Hogy ezt megértsük, be kell mutassam a mai előadás harmadik résztvevőjét, Konstantin von Ekonomot, egy igazi monarchiabeli világfi, aki először Triestben, majd Bécsbe tanul, bejárja fél Európát. Ő lesz az első osztrák állampolgár, akinek pilóta vizsgája van. Úgyhogy ennek megfelelően az első világháború el is megy a déli frontra harcolni. Ahonnan azonban hamar visszahívják, mert a bécsi kórházak tele vannak, és szükség van orvosra. A bécsi kórházakban nem is a frontkatonák között, hanem a lakosság között fölbukkan egy egészen titokzatos kór, amelyik 8 éven keresztül szedi az áldozatait. 1916-ban kezdődött. A betegek egy kis torokfájás után magas lázt kapnak, majd egyszerűen nagyon mély álomba zuhannak. Ez az álom akár hetekig, hónapokig eltarthat. Föl lehet belőlük ébreszteni, de rögtön visszaalszanak, és végül meghalnak. A betegeknek volt egy másik csoportja is, amelyik pont ellenkezőleg nem tudott elaludni. Tehát akármit csinált, egész éjszaka nem tudott aludni, és hát ezek is egyre súlyosabb tüneteket mutattak, és végül is ők is legtöbben elpusztultak. Von Ekonomónak, aki már régóta gondolkozott azon, hogy van-e vajon altatóközpont, meg ébresztőközpont az idegrendszerben, tehát ugyanezekkel a kérdésekkel foglalkozott, módja nyílt, hogy megvizsgálja ezeket az agyakat. Itt most csak az agy alsó részét mutatjuk, a talamusz és az alatta levő agytörzsi területeket, és az igazi felfedezése az volt, hogy azok a területek, tehát azok a területek, amik akkor pusztulnak, amikor álmatlanság a tünet, azok sokkal előrébb vannak, tehát egy más idegrendszer területen, mint azok az idegrendszer, tehát az idegsejt pusztulás, amikor a beteg krónikus aluszékonyságba szenved. Tehát ebből levonta a következtetés, hogy feltehetően úgy lehet, hogy van egy ébresztő központunk, és van egy altató központunk is. Különös módon az elmúlt pár évben sikerült az amerikai kutatóknak néhány más beteget találni, és az emeri képen láthatták, hogy tulajdonképpen Konstantin Fó ekonomó eredményeit lehetett igazolni. De mik ezek az agytörzsi struktúrák, amelyek minket felébresztenek? Fó ekonomó óta sikerült tisztázni ezeket az agytörzsi pályákat, és az igazság az, hogy mostanra már a bőség zavarában küszködünk, mert öt olyan pályát is leírtak, amelyik az agytörzsből ered, behálózza mind a talamuszt, mind az egész agykérget, és mindegyik azért felelős, hogy minket fölébresszem. Nagyon-nagyon hasonló mechanizmusok révén. Felmerül a kérdés, tehát, hogy minek ennyi? Miért van nekünk öt? Hát kérem, a öt pályának nem csak ez az egy feladata, hogy felébresszem minket, hanem alapvető fontos funkciója az, hogy az alapvető kedélyünket, érzelmi állapotunkat, motivációs állapotunkat befolyásolja. Tehát ők nem csak ébresztenek, hanem ráhangolnak bennünket valamire. Abban az esetben, hogyha súlyos kedélybetegségbe szenvedünk, akkor bizony ezek a rendszerek azok, amelyik legelőször elszállnak, és legelőször helytelenül kezdenek el működni. Tehát a mai nap felírt antidepresszánsok, antipszichotikumok, pánikbetegség ellenható gyógyszerek, azok mind-mind ezeken a rendszereken keresztül hatnak. Mi a helyzet azonban az altató központtal? Az altató központot sokkal később tisztázták, mindössze egy 8-10 éve. Kiderült azt, hogy a hipotalamus területén valóban van egy olyan egy kicsi magcsoport, amelyik gátló kapcsolatokat küld az összes ébresztő központhoz, tehát mind az öthöz. És amikor ez aktiválódik, akkor lekapcsolja az összes aktiváló rendszert, tehát tulajdonképpen az alvás az nem más, mint az ébresztő rendszerek kikapcsolása. Ebből következik az, hogy az alvás során tulajdonképpen egy kicsit depressziós állapotba kerülünk, hiszen ezek a motiváló rendszerek hiányoznak belőlünk. Az előadás eddigi részében ugye összehasonlítottam az éber, illetve a lassú hullámú alvás alatt bekövetkező agyi folyamatokat. Ha az alvás ciklus halad tovább, akkor egyszer csak arra lehetünk figyelmesek, hogy az EEG szignál megint egy nagyon pici amplitúdú jellé változik át, ez szintén az összes elektródon elvezethető, és hát olyan, mintha a páciens felébredt volna. És valóban nem csak mi nem tudjuk megkülönböztetni, hanem a legélesebb szemű EEG asszisztens sem tudja megkülönböztetni ezt az éber aktivitást ettől az aktivitástól. Benézünk a szobába, mi történik, tehát fölébredt a kísérleti alany, és azt látjuk, hogy nem, ernyetten alszik, és ha közelebbről megnézik, azt látjuk, hogy a szemgolyója nagy amplitúdójúval gyorsan mozog. És bizony kérem, elérkeztünk a következő alvás fázishoz, a REM fázishoz, amiknek az elektromos aktivitása megtévesztően hasonlít az ébrenlétére. Ezt az alvás fázist, ezt paradox alvásnak is hívják. Felmerülhet önökbe a kérdés, hogy miért hívják az álomlátó alvást paradox alvásnak. Hát az első paradox jelenség az, hogy olyan az agykérünk, mintha föl lenne ébredve, miközben a testünk teljes ernyedtségben van. Valóban nagyon bonyolult agytörzsi folyamatok irányítják azt, hogy az izmaink ne válaszoljanak az agykérek parancsaira, emiatt nem is tudjuk előadni álmainkat, ami valljuk meg őszintén elég nagy szerencse, hiszen álmaink legtöbbször nagyon vehemensek. A második paradoxon az az, hogy a testünk hőháztartása kikapcsol. Tehát kicsit olyan, mintha visszamennénk időbe 250 millió évet a hüllők és emlős közös őséhez, amikor még nem voltunk melegvérűek, tehát a testhőmérsékletünk nem volt független a környezetünktől, és bizony a REM alvás alatt elkezd a testünk hűlni. Szerencsére aztán jön a következő ciklus, és nem hűlünk ki teljesen a szoba hőmérsékletére, de minden esetre egy érdekes hüllő állapotba kerülünk. És hát a harmadik, ugye mindenki által legjobban ismert paradox jelenség, az alvás. Hát, hogy miért paradox az alvás, ezen azt hiszem sokat nem kell magyarázkodni, hiszen mindenkinek mindennapos élménye. A lényeg az, hogy az álomlátás során egészen különleges hallucinációkban lehet részünk, amik nem teljes összevisszaságok, tehát nem kezeket, lábakat látunk külön-külön röpködni a levegőbe, hanem valamiféle álomlogika szerint történik egy cselekmény, amiben általában belehelyezkedünk. A másik jellegzetessége az álmoknak az az, hogy általában elég jelentős érzelmi komponest élünk meg, tehát az álmok azok nagyon, nagyon ritkán semlegesek. A harmadik fontos tulajdonság, hogy függetlenül attól, hogy napközben mennyire vagyunk búskomorak, vidámak vagy élénkek, álmaink bizony az esetek túlnyomó többségében negatív érzelmi tartalmúak. És most teljesen független attól, hogy egy pszichotikus beteg, vagy pedig egy teljesen normális ember, de vizsgáljuk ezeket a tényeket, álmainknak mindössze 10%-nak van körülbelül pozitív végkicsengése. Mi lehet ennek az oka, és mi lehet ennek az értelme? Ha megvizsgáljuk az agyi aktivitást az álomlátó alvás során, akkor a következő különleges dolgot látunk. Az előbb említett 5 felszálló rendszer közül mindössze egy lesz aktív, és ez az acetilkolin nevű hírátvédő anyagot tartalmazó pálya. Ez ismét egy nagyon bonyolult mechanizmus, hogy az acetilkolin lekapcsolja az összes többi pályát, tehát ezt azért mondom, hogy egy nagyon komoly, bonyolult evolúciós folyamat révén alakult ki az, hogy ez az paradox lét, ez a paradox tudatállapot kialakulhatott. Tehát ez az acetilkolin rendszer eléri azt, hogy az EEG-nk az olyan, mintha éber lenne, de mi magunk nem vagyunk éberek. Ha megvizsgáljuk, mi történik az agykéregbe, akkor egy különleges mintázatot látunk. Ezen a képen kékkel fogom mutatni azokat az idegrendszer területeket, amelyik csökkentik az aktivitásukat, és pirossal azokat, amelyik növelik. Hát kérem, most már remélem mindenki által meglehetősen ismert homloklebeny, ugye ahol az éberléti logika születik, ez bizony hipoaktivitást mutat, tehát csökkent aktivitást mutat. Ez magyarázza feltehetőleg azt, hogy a éberléti logika az nem működik alvás során. A hátsó területeken lévő falilebeny, ahol a vizuális ingerek feldolgozása történik, jelentős aktivitás fokozódást mutat, ez felelős feltehetően a bizarr vizuális képekért. Az agy közepén elhelyezkedő két nagyon fontos terület azonban, az amigdala és az öftekervény szintén fokozott aktivitást mutat. Na most kérem, az amigdala az a félelmi központunk. Az amigdala egy olyan terület, amelyik akkor aktiválódik, hogyha valami félelmetes információ ér minket, megrettentenek, vagy pedig egy új félelmi szituációt kell megjegyeznünk egy életre. Az öftekervény pedig egy különleges terület, amelyik egyrészt szerepet játszik a fájdalom érzelmének megértésébe, másrészt abba is, hogy meg tudjam élni más ember fájdalmát, illetve egyéb, sok egyéb érzelmi komponens kialakításáért felelős az öftekervény. Tehát ha globálisan megnézzük az egész agyat, különös módon azt tapasztaljuk, hogy saját magától egy olyan állapotba kerül, amelyik minthogyha a negatív érzelmeket, a félelmetes élményeket így előhozná. Na most mi lehet ennek a fényében a REM alvás szerepe? A REM alvás szerepe az talán még sokkal jobban vitatott, mint a lassú hullámú alvás. Itt is fölmerült, hogy a memória folyamatokért felelős, de ezt újabban nagyon sokan cáfolják. Ha belegondolnak, a félelmi szituációk azok rendkívül fontosak minden létező élőlény számára, Tehát nagyon is elképzelhető, hogy egy aktív folyamat kialakult, amelyik ezeknek a félelmetes élményeknek a rendezésére törekszik. Mert gondoljunk bele, egy ilyen élményt, akárha túlzottan megélünk, akárhogyha elhanyagolunk, az mind a kettő nagyon káros, akár egy vadon élő állat számára, akár egy ember számára. Tehát elképzelhető, hogy a rémálmoknak az egyik szerepe a félelmetes élményeknek a helyre tétele. Hogyan tovább? Van-e még olyan információ, amit nem tudunk az alvásról? Hát kérem, itt most én csak két részre osztottam az alvást, REM-re és non-REM-re. Az igazság az, hogy az alvásunk során nagyon sok más fontos hullámjelenség is történik, amikről itt most nem állt módonban beszélni. Ilyen például az orsóaktivitás, a K-komplex. Ezek mind-mind nagyon komoly, máig még kevéssé tisztázott funkcióval rendelkeznek, és arról beszélnek, hogy a lassú hullám remalvás váltakozáson kívül az idegrendszer nagyon-nagyon sokféle mintázatot tud még önmagában generálni, a külső információk, amikor külső információk nem érik. Tehát összefoglalásképpen megállapíthatjuk azt, hogy amikor az idegrendszer nyugalmi állapotban van, nem érik ingerek, alszik, akkor önmagától rendkívül fontos és bonyolult mintázatokat generál, amelyeknek számos fontos funkciója lehet. Az egyik az előző nap, vagy a korábbi napok által begyűjtött információk rendezése minden valószínűség szerint. Tehát, ha egy kicsit reflektálni szeretnék az előadás címére, akkor úgy tűnik, hogy az agy, amikor elalszunk, akkor nem csak egy picit csönget, hanem mint egy szimfonikus zenekar, egy nagyon komplex, sokféle ritmusból álló hangversenyművet játszik. Köszönöm szépen a figyelmet!